Lelki fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban Kohut Zoltán, személyiségfejlesztési tanácsadó. Köszöntelek, Zoli, nagy szeretettel.
Szia Ági, üdv a hallgatóknak.
Gyakorlatilag folytatjuk azt a sorozatot, amibe belevágtunk. Erőszak alkonya a címe annak a könyvnek, amelyet Steven Pinker írt, és hát nagyon meglepő gondolatok vannak benne, mondhatnánk, hiszen arról van szó, hogy nagyon sokféle szinten és nagyon sokfajta módon csökkent a brutalitás, csökkent az agresszió a társadalmakban, mondhatom, a világon. Nyilván eltérően bizonyos országokban, de összességében erről szól a könyv, és azért mondom, hogy nagyon sokan csodálkozva hallgatják, hiszen a tévéből az árad, és a hírekből az árad, hogy ukrán-orosz háború, és a többi. Tehát, hogy nagyon-nagyon eljutnak hozzánk a rossz hírek, de hogy erről most egy kicsit lerántjuk a leplet, hogy valójában összességében adatokat nézve valóban csökken az agresszió. Tehát a témakör ez.
Még annyit ehhez, hogy ez is egy jó példa arra, hogy miért nem érdemes kizárólag a hírekből tájékozódni. Szerintem döntően nem érdemes a hírekből tájékozódni, mert azok egyáltalán nem a valóságot tükrözik. Tehát a napi hírek, a heti sajtó, a honlapok világa, hát a Facebookról nem is beszélve. Tehát aki tényleg valami érvényeset akar tudni arról a jelenről, amiben él, akkor könyvet olvasson róla, vagy minimum tudományos elemzéseket, vannak olyanok, amiket cikkeket, igen, amik fogyaszthatóak abszolút, most lehet, hogy van benne egy-két idegen szó, azokat nyugodtan ki lehet szótárazni, de döntően a könyvek, az adatok, a mélyen feltáró kutatások.
Mondhatnánk, hogy szakemberek, akik ebben foglalkoznak, és igen, tágabban igen, tudnak ránézni igen, egy-egy kérdésre.
Igen. Igen, és nem a sajtó, és nem a tudósítóknak a világa. A tudósító azt be tudja mutatni, hogy tényleg hol robbant föl egy repülőgép. De az, hogy annak mik a geopolitikai összefüggései.
Hogy régen 60 robbant föl egy hónap alatt, most egy év alatt robbant föl egy, akkor mindjárt másként látjuk ugyanezt az adatot.
Igen, pont erről van szó, tehát a ma sajtója ezt nem fogja tudni, hogy két éve 60, mert nem emlékszik, ugyanúgy, ahogy a média fogyasztó sem emlékszik.
Hát sőt, hogyha hozzátesszük, és tényleg a hallgatókat nagyon kérjük, bár mi is most egy média vagyunk, hiszen a rádióból hallgatnak bennünket, tehát mondhatni, kicsit magunk ellen is beszélünk.
Csak ez egy elemző beszélgetés, ami egész más. Tehát mi nem arról beszélünk, hogy ma az történt, hogy leesett egy ukrán repülőgép sajnos a hülye oroszok miatt, és ez ezért meg ezért van, hanem mi összefüggésekről beszélünk, ami szerintem más.
Egyszerűen tudomásul kell venni, hogy a közösségi oldalak arra hajtanak, hogy sokáig maradjunk ott, az újságok arra hajtanak, hogy elolvassák őket és megvegyék, a honlapok arra hajtanak, hogy sokan kattintsanak rá, mert akkor több reklámot tudnak eladni. Tehát, hogy nyilván ez a szenzáció érdeke minden médiának, és ezért nem törekszik arra, hogy valóságos képet adjon, hanem hogy szenzáció legyen, és az nyilván avval jár, hogy valami félelmet, borzalmat kelt legtöbbször. Erőszak alkonya, ugye sok témakörről beszéltünk már, de még számtalan van hátra, mivel folytatjuk. Mi az, amit csökkent, milyen szinten csökkent az erőszak?
Azzal vezetném ezt be most is, mint az elmúlt hetekben, hogy alapvetően egy olyan döntő fordulat zajlik az utóbbi 3-500 évben, de különösen mondjuk az elmúlt, akkor inkább úgy mondom, hogy az elmúlt 100-300 évben, ami afelé sodorja az emberiséget, úgy néz ki, hogy visszafordíthatatlanul, hála Istennek, ami általában véve az erőszak csökkenésével jár, mindenféle erőszak csökkenésével, nem csak a háborúk száma, intenzitása, időbeni kiterjedése csökken, és az áldozatok száma, hanem minden más a társadalmat érintő, tehát a terror cselekmények száma súlyossága, a családon belüli erőszak, a gyerekeket érő erőszak, és akkor egészen folytathatjuk ezt olyan, amire nem is gondolnánk, hogy agresszió, például arra, hogy nem lehet akárhol dohányozni. Tehát ma már nincs az, hogyha nincs hely az első osztályon van a nem dohányzó fülkébe a vonaton, akkor neked kénytelen vagy mondjuk Debrecenig, amíg elérsz, mondjuk 6-8 órán keresztül egy cigarettafüstös vagonban ücsörögni, és büdös leszel, tele lesz a torkod, szóval nem, mert azt mondja az állam, hogy mivel ez is egyfajta erőszak rád nézve, ezért mi megóvunk ettől.
Igen, ahogy készültünk a beszélgetésre, pont erről esett szó, hogy mennyire nagyot változott, mondjuk ez konkrétan talán 40-50 év alatt, amit mi most érzékelünk. A Csernobil nagy sikerű sorozat, a HBO-nak az 5 részes sorozatában például most néztem, mindenki mindenhol cigarettázik. A bányászok, ahogy kijöttek, a könyvtárban, az atomerőmű irányító központjában, és folyamatosan, és lánc dohányos módon. Ilyen ma már nincs. Tehát, hogy ez igen, az agresszió, ugye mert nyilván ez, aki nem akar dohányozni, arra ez egy agresszió, ez szinte teljesen megszűnt, mondhatni az utóbbi évtizedekben.
Igen, és minden másról is így vagyunk. Tehát például az, hogy mondjuk 10-20 éve Magyarországon föl sem merült volna sokakban, hogy a gyalogosnak úgy van elsőbsége az ebránál, mint hogyha folytatná a járdán való haladást. Tehát Tehát nem, hogy az nem gesztus, hogy megállok az autóval, hanem kötelesség. Erkölcsi, és egyébként ma már egyébként azt hiszem, hogy keresztben is előtt, tehát deklarált, kodifikált kötelesség, hogy megálljak. Nyugaton ez már úgy van, hogy ott eleve úgy közelítik meg az átkerülőket. Úgy néz ki, hogy arra felé tart a civilizáció, hogy a konfliktusok kiéreződése és erőszakos megoldása helyett inkább az együttműködésnek a módozatait találjuk meg. Erről szól a történelem, hogyha van egy probléma, mondjuk nekünk kell valamilyen erőforrás, akkor azt ne elvegyem a másiktól, hanem keressek egy olyan szolgáltatást, vagy egy olyan nyersanyagot, ami cserekként fel tudok kínálni. És ez, ahogy mondtam, minden egyébre is igaz.
Ugye ennek kapcsán arról is beszélgetünk, hogy készültünk most az interjúra, hogy például a becsületbeli ügyek, tehát hogy ugye a konfliktus rendezésről, ugye régen, ha megsértettek, akkor párbajra hívtam ki, és ha nem, akkor gyávának tartottak.
Kiváló példa, mert ez pontosan azt mutatja, hogy akkor még a törvény, és nyilván még a törvény is sokkal erősebben a társadalmi hagyomány, az erőszakos megoldást ismerte csak, vagy ha nem csak azt ismerte, mindenképpen ez volt a norma, ez volt az elfogadott, a követendő. Hogyha egy olasz vagy magyar családban is akár, hogyha bántották a lányt, akkor a testvérek mentek, vagy az apa, vagy a rokonok mentek, és lerendezték, és nem csak a cigányok között, hanem Magyarországon is. Tehát, hogyha ez nem így intézték.
Tehát ez a bosszú, ez egy nemes kötelesség volt.
A vendetta, az nyilván ez az olasz kultúrkörnek a szava, de hát ez a fajta probléma megoldás, nevezzük idézőjelben így, ez itthon is így ment.
Ugye becsületbeli ügyeknek nevezték, és ugyan tiltották, tehát elvileg tilos volt hivatalosan, tehát soha nem, de a társadalom lenézte, aki nem védte meg a becsületét, vagy a családtagja becsületét.
Így van, és persze az biztos, hogy nagyon sokszor az úgynevezett, tehát ez a becsület szó, ez használja a szaknyelvi is egyébként, de azért ez egy nagyon rossz értelmezés a becsület. Ugye a becsület alapvetően az, hogy korrekt vagyok, őszinte, nem csapom be a partnereket és a körülöttem élőket, de itt a becsület az nyer egy ilyen nagyon agresszív konnotációt, és sajnos a nemzetek közötti háborúban is, tehát most például Oroszország, amit csinál, abban döntően ma már, ugye látja, hogy milyen károkat okoz önmagának is, de nem tud kiszállni belőle, mert becsületbeli ügy, mint a farok méreget, és már elnézést a kifejezésért, hogyha elkezdek kakaskodni a kocsmába, akkor nem mondhatom azt, hogy oké, bors, látom, hogy erősebbek vagytok, visszavonulok, vagy inkább beszéljük meg a dolgot, akkor most már bele kell menni a verekedésbe, és addig kell folytatni a bunyót, amíg valaki el nem kezd vérezni.
Hát igen, vagy ezek a párbajok is tulajdonképpen a gőg, tehát hogy pontosan, az én úgy érzem, pontosan, hogy az én híremet, így igen, van, igen. Megsértették.
A hírnév féltés az háborús ok, ugyanolyan, mint az, hogy kell az a terület, mert ott van több gabona. Amíg régen ez elfogadott volt, sőt követendő, sőt egyfajta erénynek könyvelték el, zúzzuk le az arabokat, mert ők nem úgy hiszik az Isten, mint mi. Ez egy erkölcsi kérdés volt, becsületbeli ügy, spirituális becsületbeli ügy, de az. Ma már ez elképzelhetetlen. Tehát az, hogy valaki gőgből, dacból, hírnévfértésből menjen neki, azt azért már primitív bunkónak nézzük. Most több beszéljünk magyarul.
Éppen most nyáron olvastam Gabriel García Márqueznek ismét egy csodálatos könyvet, ajánlom is esetleg a hallgatóknak, a előre bejelentett gyilkosság krónikája. Az tipikusan erről szól, borzalmas, fájdalmas végigolvasni, egyébként szenzációs olvasmány, Márquez egy zseniális író. Ott két báty kénytelen megölni azt a fiatalembert, aki a barátjuk egyébként, mert úgy tűnik, hogy ő vette el a szüzességét a húguknak, ami mellesleg nem igaz, de hogy mutatja, hogy csak akkor nyerik vissza a becsületüket a faluba, ha ezt a borzalmas, brutális gyilkosságot megteszik. Tehát, hogy ez hihetetlen, hogy mennyire elvárt volt az igazság, vagy nem is tudom, akkor ne becsületnek nevezzük, tehát, hogy a hírnév visszaállítása.
Igen, és a könyvnek az egyik nagy, bárki nem mondott sugallata az, hogy de talán lehet, hogy szerepel egy fél mondatban, hogy bárki megelőzhette volna, és senki nem előzte meg. Tehát olyan sokan tudták, hogy be fog következni ez a vendetta, ez a vérbosszú gyilkosság, hogy nagyon sokan megerőzhették volna. Ez az egyik. A másik pedig ugyancsak ennek a könyvnek, ugye kiderül a könyvből, hogy valamilyen nagyon-nagyon látszólagos büntetést, ha kaptak egyáltalán, vagy lehet, hogy az előzetesben töltött el és intézte a bíróság. Tehát még a jog sem szankcionált egy mészárlást, mert ezt az embert ezt lemészárolták szó szerint, nem tudom, 50 vagy nem tudom hány késdöféssel. Szóval tökre kiderült tényleg, hogy ugye csak ezt ismerte a társadalom. Tehát, hogyha az én húgomat valaki meg erőszakolta állítólag, vagy csak lefektette, úgyhogy nem volt a férje, akkor én mentem és ledöftem. Nem ismert mást a társadalom. Ma mondjuk ugye vannak mediátorok, terapeuták, rendőrök.
Hát ezen a területen egészen biztos, hogy óriásit gyengült az erőszak, hála Istennek, ugye nem véletlen az Erőszak alkonya című könyvről beszélgetünk. Látom, hogy jegyzeteltél, hogy milyen területeket érint a könyv.
Igyekeztem hozni olyan érdekes példákat, de aztán majd beszéljünk egyébként olyanokról, amik tényleg még mindig fájdalmasak, mondjuk a gyerekeket, vagy a bizonyos kisebbségeket érő erőszakok, de például ilyen szerintem a vegetarianizmusnak a megjelenése is. Túl azon, hogy amikor Európába betört 40-50-60-as évektől a kereti filozófiának az elterjedése, buddhizmus, hinduizmus, akkor nagyon sokan ideológiai okokból mondtak le a húsevésről. De ma már régen nem csak ez van. Nagyon sokan azért mondanak le, mert látták azokat a dokumentumfilmeket, amik bemutatták, hogy az intenzív állattartás milyen elképesztő gyötrelmeket okoz állatok millióinak, nem tudom, talán lehet azt hiszem milliárdnyi haszonállat van a bolygón. És akkor egyszerűen azt mondták, hogy ők ezt az iparágat nem támogatják azzal, hogy megveszik. Ugye a boltban nem úgy néz ki, mint amikor kegyetlenül lemészárolnak, sajnos ezt kell mondjuk, nagyon sokat finomodik, tehát ez csak úgy, mint akár újságíró jegyzem meg itt zárójában, hogy rengeteget finomodik a tartástechnológia, elképesztő erőfeszítéseket tesz a modern mezőgazdaság annak érdekében, hogy lehetőleg kínzás nélkül oldja meg a tömeges húserőállítást. De attól még a borjakat elválasztják a teheneiktől, attól még a szárnyasokat nem lehet mindig szabadjára engedni, ugye a fertőzések meg egyebek miatt. Szóval azért az nem egy ideális. Szóval például a vegetarianizmus, ami...
Igen, most eszembe jut Lár András, aki azt mondta, hogy
a forrása, bocsáss meg, a forrása erről szól, tehát a szanszkritban az ahimsa, az a fosztó, tehát az erőszak nélküliség, ez jött át. Tehát amíg mondjuk 100 éve azt mondtad volna, vagy 500 éve egy parasztembernek, hogy basszus, ne egyél húst, mert az állatnak szenvedés, nem tudtam volna, hogy honnan jöttél, melyik bolygóról. Olyan idegen volt. Ma már azért egyre kevesebbeknek jó, vannak még az őskövületek, akinek fejcsóválást okoz és nem értik, de azért ez is jön be.
Lár András jut eszembe, akivel beszélgettünk egy riportban, és ő mondta, hogy többek között nyilván a vallása miatt is, de egyrészt azért nem eszik húst, mert hogy az a borjút sokkal több jó ötlete van, hogy mit lehetne csinálni azon kívül, hogy levágják, és ő megeszi. Sokkal több ötletes dolgot lehet csinálni. A borjú szempontjából biztos.
Hát igen, és aki ugye látott közelről állatot, mondjuk megsimogatta, belenézett a szemébe, az ahogy a fronton is, az a katona nehezebben süti el a fegyvét, aki mondjuk beesett egy bomba töltsérbe, ugye ismerjük ezeket a sztorikat. Tehát amíg idegen valami, addig könnyebben vetjük rá az agressziónkat, amikor már megismerjük, tehát ugye a saját kutyánkat, a saját disznónkat, nagyon sok mészáros nem tudja azt az állatot levágni, amit névről ismert.
Mondták is régen a parasztok, hogy nem szabad nevet adni az állatoknak, mert akkor gond lesz. Most az állatoknál, ha maradunk, itt filmeket is említettél, hogy a filmekben is például az állatok elleni erőszak mennyit csökkent, rendeletekben is segít.
Igen, most gondold el, hogy milyen volt a középkori ember az állatokkal, vagy mondjuk a század eleji ember az állatokkal, hogy bántak vele, tényleg állatszámban nézték. Nyilván voltak elenyészők kevesek, akik nem, de ez például úgy tükröződik, hogy még a filmiparban, ami azért nem arról híres, hogy különösebben véd bármit, és nem kizárólag a látvány és a profit érdekli, kiírtam egy statisztikát, 1970-ben, ez csak az Amerikai Filmszövetségnek a számai, tehát csak az USA-ra vonatkozik, 1970-ben 15 olyan film készült, ahol az állatok sérülésével, itt elsősorban persze a lovakról van szó, az állatok sérülésével járó forgatási esemény történt. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk vágtatnak a kaubolyok, vagy a keresztesek, vagy nem tudom csoda, és valakit lerülnek a lóról, akkor kirántják a lónak a lábát, elbuktatják, és ezek a lovak nagyon gyakran olyan sérüléseket szenvednek el, amit aztán le is kell vágni, mert egy sérült lábú ló az szerencsétlennek szenvedés az élet onnantól kezdve. 1987-ben már csak 4 ilyen film volt, tehát 15 helyett már csak 4. És 2010-ben, amikor a Pasas lezárta ezt a könyvet, az író, akkor már csak 1. Tehát odáig finomodik a civilizáció, hogy rá kényszeríti, ugye ezt nem írja elő törvény, tehát nincs olyan amerikai igazságügyi minisztériumi rendelet, vagy nem tudom csoda, ami előírná, hogy a filmiparban csak évente egy lovat szabad. Igen, tehát nincs ilyen, de a kor szellem finomodása olyan nyomást gyakorol még a filmiparra is, hogy még erre is odafigyelnek, hogy lehetőleg ne kelljen állatokat éveboncolni a látványért, ne kelljen lovaknak kitörni a lábát, és így tovább. Elképesztő tényleg így visszagondolva arra, hogy azért gondold el, hogy mondjuk ez 1700-as években még, a 17. században biztos, de azt hiszem halosan, és az utolsó boszorkány kivégzés, nem tudom, hogy égetés volt-e vagy akasztás, az valamikor a 17. század végén, vagy az 1700-as években történt, ezt a végső pista tudná biztosan. Régen ez szokás volt, hogy kimentél hétvégén megnézni egy kivégzést, egy boszorkánynak az elégetését, rettenetes kínzásokat, de olyan kínzásokat, amiket el sem lehet képzelni, hogy embereket elevenen téptek szét szó szerint fogókkal és ilyenek.
És nem csak a boszorkányokat, tehát a kivégzés az egy látványosság volt.
Így van, aki egy elöljárót ölt meg, vagy kísérelt megölni, az szó szerint például nyugaton széttépték. Magyarországon sem, tehát keleten sem volt ez nyilván máshogy, kifejezetten nem, hogy elítélendő cselekmény volt még egy bűnöst is megkínozni, hanem elvárt és tömegrendezett, tehát oda vitték a gyerekeket, az öregeket. Ma ott tartunk, hogy egy lovat nem illik feláldozni egy filmért.
Ó, ez azért nagyon-nagyon örvendetes. Lejárt a műsoridőnk, a témát folytatni fogjuk egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Steven Pinker az Erőszak alkonya című könyvről, és hát ennek kapcsán arról beszélgetünk, hogy milyen örvendetes változások vannak a világban, bár sokszor nem ezt érzékeljük, de így van. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál, és egy kicsit felvidítod a szívünket ezekkel a gondolatokkal.
Adja Isten, köszönöm a meghívást.
Köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál. Egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt folytatjuk.